Kedves hallgatók, kedves könyvtárhasználók, kedves érdeklődők, mindenkit szeretettel köszöntünk a Józsi Zsigmond Városi Könyvtár mai podcastjában. Verasszó Antal Valóságmesét című kötetét mutattuk be a múlt héten, itt a könyvtár olvasótermében, amely kötet a szerző 80. születésnapjára jelent meg, és a szerző előtti tiszteletünk jeléül úgy gondoltuk, hogy a mai podcastunkban ennek a könyvbemutatónak a teljes anyagát elérhetővé tesszük, a hanganyagát, úgyhogy ezt lehet majd most meghallgatni, természetesen a szerző engedélyével. Verasszó Antalnak ezúton is nagyon boldog születésnapot kívánunk, és emellett pedig minden kedves olvasónknak, könyvtárhasználónak nagyon boldog karácsonyt, kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk. Tehát következik a könyvbemutató, a rendezvény helye a Józsi Zsigmond Városi Könyvtár volt, az ideje pedig 2016. december 8-a csütörtök délután 5 óra. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit itt a Józsi Zsigmond Városi Könyvtárban. A Valóságmesék című Verasszó Antal által írt kötet bemutatóján, és ha megengedik, akkor le is ülnék Anti bácsi mellé. Mindenek előtt szeretném felhívni a figyelmet arra, hát furcsa, hogy ezzel kezdem, meg egy ilyen kéréssel, de az önök érdekében mondom azt, hogy a jelenléti évet azt szeretném, hogyha mindenki kitöltené, vagy aláírná olvashatóan. Ugyanis, hát hogyha valaki figyelmesen elolvasta a meghívóját ennek a mai rendezvénynek, akkor láthatta, hogy ezt a könyvet nem csak megvásárolni lehet, hanem meg is lehet nyerni. És ezt a megnyerést, ezt úgy gondoltuk, vagy úgy találtuk ki Anti bácsival egyetértésben, hogy nagyon egyszerű feltételeknek kell eleget tenni, alá kell írni a jelenléti évet, a névhez tartozni fog egy sorszám, és ezt a sorszámot fogjuk majd kisorsolni a beszélgetés vége fele, és 3 kötetet meg lehet nyerni. Úgyhogy az a jelenléti év, ami most ott valahol megy körbe, azt tanácsolom, hogy mindenki írja alá. Hát szervusz, Anti bácsi, odaadom a mikrofont, és hát egy olyan kérdéssel fogom kezdeni, amit itt már percegettem egy kicsit neked itt a beszélgetés előtt, hogy ez egy fontos év olyan szempontból, hogy pontosan 30 évvel ezelőtt jelent meg az első köteted. Ugye nem beszéltünk itt előtte, tehát az volt a taktikánk, hogy azt beszéltük meg tulajdonképpen, hogy nem beszéljük meg a kérdéseket. Ilyen formán aztán lehet, hogy ez úgy váratlanul is ért téged, amikor itt most mondtam neked, hogy 30 évvel ezelőtt jelent meg. Emlékszel, hogy melyik kötet volt az első?
Hát hogy ne emlékeznék, de elmondanám előjárójába kedves jelenlévőknek, hogy tőlem már elvárható, hogy csak akkor szólaljak meg, ha van valami mondani való. Hát 30 éve jelent meg a Megkezdett beszéd című kötetem, aminek van egy másik apropója is, ebben a házban volt a könyvbemutatója. Egy olyan teremben, aminek a neve akkor még más volt, és olyan sokan összegyűltek, hogy pócékeket kellett behozni. Akkor öröm volt számomra a félelmeimen túl, mert addig még ugye nem volt könyvbemutató, hogy máig nem tudom elfelejteni. És aztán úgy gondoltam, hogy minden könyv után egy könyv bemutató az mérföldkő lesz az én tevékenységemben, és azt hiszem, hogy el is érkeztünk ugye az utolsóhoz.
Hát azt azért nem mondjuk, vagy ne jelentsünk ilyet, de milyen különbségeket tudnál felsorakoztatni a két könyv bemutató között? Ugye eltelt 30 év, eltelt jó néhány könyv, hála Istennek nagyon sok itt most az asztalon meg is tekinthető jó pár Verasszó Antal kötet, szép irodalom is, sőt, itt csak most a szép irodalmi részt választottuk ki. Szóval milyen jelentős különbségek voltak a két könyv bemutató között?
Hát először is a 30 esztendő. Ugye az én kezdő évem, az 1936, az szökő év volt. És ez a most naptárban szereplő év szintén szökő év. De hát, ha én a valósághoz akarok igazodni, akkor az összes eddig eltelt esztendőm nyugodtan a szökött évekhez sorolhatom. És hát ez idő alatt történtek, el kell, hogy áruljam, ugye egy nem könyvírással telt el az életem, 40 évig az iparban dolgoztam, és közben írtam. Ennek meg volt a nehézsége is, az öröme is, a hátránya is, mint minden más tevékenységnek. Én azt hiszem, hogy mint írogató a szép irodalomba teljesedtem ki. Igaz, hogy a helytörténeti munkák maradnak inkább utána, ha ugyan fönnmarad valami, az őrületes kutató munkát és nehéz munkát jelentettek, és ide írtam egy mondatba. Pedig nem tudtam, hogy ilyesmit fogsz kérdezni, hogy az írókat az a hamis remény élteti, vagy fennmaradt utánuk néhány gondolat, ugye? És hogy mégis mi tartja meg az írók nevét, az rejtély. Nekem erre Cervantes a legjobb példa. Mert mit írt Cervantes a Don Quixote-n kívül? Nem tudjuk. Nem is érdekel bennünket az. Don Quixote az örök. Ez maradt fenn után. Tehát én még nem tudom, hogy mi fog utána maradni.
Hát többek között kritikák fognak majd megmaradni utánad, amiket a köteteidről írtak, és ma délelőtt megkerestem a legelső könyvedről, a megkezdett beszédről, ami 30 éve jelent meg, a kritikát, amit Sas Ervin írt, akit sajnos nemrég veszítettünk el, és akinek nagyon sok kötődése volt, nem csak Orosházhoz, hanem hozzád is. És hát mondjuk elkövettem azt a hibát, hogy ezt a nagy újságméretet lekicsinyítettem egy A4-esre, ami technikailag egy nagy bravúr, de kicsit olvashatatlanná vált. De az első mondatot szeretném elolvasni, mert szerintem nagyon, nagyon olyan, ami akár a mai napnak is lehetne a mottója. Tehát úgy kezdte Sas Ervin ezt a kritikát, hogy a valahonnan, valahová megérkezés vágyát, az ősökhöz, a szülőhelyhez való ragaszkodás meghatározó sugallatait, a család múltjának félreértetetlen osztályhelyzetének múltból jelenbe vezető erejének költői jegyeivel érkezett az irodalom tárgyaira verasztó Antal a megkezdett beszéd című verses kötetével, mely első a költő életében. Tehát ez a valahonnan, valahová megérkezés vágya, az ősökhöz, a szülőhelyhez való ragaszkodás, ez tulajdonképpen pontosan megjelenik ebben a legfrissebb kötetetben is.
Igen, valóban. Hát azt hiszem neki is volt honnan meríteni a saját életéből és a saját munkásságából. Valószínűleg ő is így kezdte, és így érezte.
Hát... De hogy tehát tulajdonképpen ez neked akkor ezek szerint az egész írói munkásságodra jellemző volt, hogy visszatekinteni.
Most mondjam el, hogy amikor ez a kötet megjelent, akkor ottan így időlesztettem vele. Na, ez igen. Aztán belegondoltam egy kicsit, hogy hát engem nem erről ismernek ebben a városban. Hát jobb lesz, ha a fal mellett megyek az utcán. Hát nehogy valaki megkérdez, hogy te követted ezt, mint hogy végül megkérdezték.
És akkor nem is sejtetted, hogy egy teltházas könyvemutatóval fogod kezdeni ezt a karriert. Azt hiszem, hogy most szeretném felkérni Kismárta kollégámat, aki teljesen váratlanul jött most ez a kérés, hogy egy részletet olvasson fel egy novellából, és ennek a novellának majd lesz egy folytatása is.
Köszönöm szépen, szerintem megnyitkozok vele. Tűz és kereszt. Ma kézhez kaptam 100 000 ezüstöt. És mit vettem neked? A templomba füstöt. Nem tudnék számot adni róla miért, de mostanában régi rozsdás kulcsok jutnak eszembe, melyek elől rég megszöktek már a nyitnivalók. Lehet azért, mert Gergely Kovács műhelyében láttam szögre akasztva belőlük egy marékra valót. Ennek a Kovácsnak történetesen a neve is közel állott a mesterségéhez, mivel Patkós Gergely volt a becsületes neve, a felesége meg Vasas Judit névvel került bele kisdett korában a pólyába. Patkós Gergely elsősorban a mestersége miatt számított nevezetes embernek a maga idejében, mivel hírének kevés lett a falu, no meg azért is, mert olyan valaki volt, aki a váratlan vendéget is szívesen fogadta. Pedig hát sok bolondsága is van némely embernek. Patkós Gergelynek itt a szülőfajóvában nőtt ki az első szakálla, s itt lett belőle kovácsmester is. A mesterembereknek az ő idejében még nagy tisztessége volt. Akkoriban a szabadított legények még vándorútra keltek. Elindulások után pontosan 2 év és 1 nap múlva kellett hazaérniük, ami a családban és a szakmában egyaránt rendkívüli eseménynek számított. Mesteri avatásuk volt a legnagyobb ünnepük. Az avatás után már nekiláthattak a maguk keze után megkeresni savanykás ízű fekete kenyerüket. Gergely Kovács történetünk idején már meggyökeresedett embernek számított. Egy fedél alá teremtett műhelyt és tágas lakóházat, amit a családja fészkének tartott. A helység másik szem előtt lévő nevezetes személyiségének posztját maga a luteránus lelkipásztor töltötte be. Az ő neve hallatán igen nehéz lett volna nem a Bibliára gondolni, mivel apja után, aki e világi korában patikárius volt, a kerességben a Lázár Péter nevet adta neki. Péter gyerekkorában egy ideig a hegyek tövében cseperedett, de aztán szülei elhozták ide az Alföldre, a hegyek meg ott maradtak. Azóta, tudja, könnyebb a járás a lapos Alföldön. Így történt, hogy a helyi luteránus lelkipásztor, ahogy az évek teltek, valami kifürkészhetetlen, csak Isten által számon tartott okból kifolyólag, egyre gyakrabban kereste a Kovács társaságát, pedig lova se volt, amit patkoltatni kellett volna, se talicskája, amit más vidéken bakszekérnek is szoktak csúfolni, amin ráfot kellett volna igazítatni. A Kovács mesterre való beszélgetéseik eleinte véletlenszerűen adódtak. Először talán akkor váltottak szót egymással, amikor a mandulafa megvirágzott. De az is lehet, hogy csak akkor, amikor egyik napon délebéd után behomályosodott az ég. Ami biztos, a Kovácsnak dolga volt, éppen az izzó vasat forgatta, nézegette, hogy alakul a keze alatt, és közben azon morfondírozott, amit az ember létrehoz. Az túlélje a készítőjét. Aztán meg a minden dolgok örökkivalósága jutott az eszébe. Erről is akart még gondolkodni kicsit, de éppen ekkor köszöntött be hozzá a lelkész. Miután kölcsönösen bemutatták magukat egymásnak, nem lepődtek meg azon, hogy mindkettőjük neve közel áll a hivatásukhoz. A lelkek pásztora láthatólag keveset járhatott Kovács műhelyben, mert szinte gyermeki kíváncsisággal figyelte, ahogy Gergely a kohóban levő, lappangó parázsra friss kovács szenet tesz, a fújtatóval feléleszti a tüzet, bereteszi a megmunkálásra váró vasat, s amikor az már cseresznye pirosra ízik, az ülőre téve formálni kezdi. Közben a lelkész már jól lakott szemmel a műhelyben is alaposan körülnézett, és oda nyilatkozott, hogy a sok fogó tulajdonképpen inkvizíciós hangulatot ad a környezetnek. Olyan itt minden, mint ahogy sok száz éve megkínálja a mesterség, fogta kurtára a választ a Kovács. Majd még hozzátette. Ki tudja, ki mindenki járt már itt nap, mint nap, de még senki se ijedezett a fogók látványától. Inkább az élő tüzet szeretik nézni, amely felizzítja a vasat. No, meg hát, akadunk itt egy páran lelkész uramon kívül is, akik már hallottunk a híres Gretna Gréni Kovácsról, aki az ülőoltár előtt esketéseket végzett a műhelyében. Látom, már jó néhány napja egy szekér árválkodik a műhely előtt a placon. Változtatott a szómeneten a lelkész, miközben tovább jártatta tekintetét a kormos falakon. Már kiavítottam a bajait, amiért idehozták, válaszolt neki a Kovács. Ha jól megnézte lelkész uram, akkor azt is láthatta, hogy mától kezdve lóért kiállt a rúdja, ami azt jelenti, hogy elvihető. Mi kovácsok a rúdberakással szoktuk jelezni az értő járókelőknek, hogy kész a kocsi, vihetik a hírt, ami a szerencsénk van, mi hamarabb a gazdájáig is elér. Gyorsabb módja nincs az üzengetésnek, érdeklődött a pap. Éppen lehetne sietetni a hírt. Mondjuk, ha a lelkész úr az isteni tisztelet előtt a szószékről is kinyilatkoztatná. Hát ilyesmire az Istenházában nem kerülhet sor, tiltakozott a lelkész. Itt van az ideje annak, hogy azt is eláruljuk, eleinte a lehető legkevesebb dologban értett egyet a Kovács és a pap, de ez különösebben nem zavarta őket további beszélgetéseik során. Ha jól tudom, akkor is az Istenházának tartották a templomunkat, folytatta a Kovács, amikor a papok még az egyház híresztelőkönyvéből nem csak születést, esketést, halálozást, hanem közérdeklődésre számító híreket is a hívők fülébe olvasta. Honnan veszi ezt ilyen biztos a mester uram? Tudakozózott a lelkész. Onnan, hogy sok évvel lelkész uram előtt szolgáló igen jeles papunk, amikor én még betűt alig ismerő oskolás voltam, egyszer megmutatta nekem azt a könyvecskét, amit, ha jól emlékszem a szavaira, úgy mondta, a dicsőséges szabadságharc utáni harmadik évben kezdtek írni a lelkészek. Sőt, néhány passzust fel is olvasott nekem belőle. Ami nagyon tetszett, azt igyekeztem a fejembe tuszkolni megőrzés véget. Az említett esperes úr, akit én otthon, nyilván gyermeki elhallás miatt esperegesnek emlegettem, a családunkat érintő szószéki kihirdetések közül a kezeügyében levő Ilonnal kettőt ki is jegyzett számomra egy futott kópert a hátuljára. Nem került nagy fáradtságába, mert nyúlfartnyiak voltak. Azóta már olyan sokszor elolvastam azt a pár sort, hogy kívülről el tudom mondani. Batkós József udvarából az öreg soron tegnap két kis szőke malac elveszett. A másik az még rövidebb. Batkós József udvarában egy lúd van bitangban. Ha a hirdetések iránti kíváncsiságát nekem sikerült volna felkeltenem lelkész uram, akkor csak bátran fűtessen az egyház irományai között, mert ez a több éveken át íródott hirdetőkönyv nem csak az evangélikus gyülekezet, de helységünk akkori állapotát is jól leábrázolja. Remélem, az elmondottakból kitűnik, hogy azokban az időkben még nem én voltam a kovács, hanem az esperes úr, mivel már akkor is Kovács Endrének hívták, amikor engem megkeresztelt. Ez alkalommal egyiben maradtak. A lelkész elköszönt, Gergely Kovács meg tovább verte a vasat saját erejéből telve, süketen a vas zengésétől. Masszív izomzatú férfi volt. Szüksége is volt rá, hogy jó erőbe tartsa magát, hiszen, ahogy mondani szokta, egész embert követelt ám tőle a munkája. Végül is ő volt a kovács, aki tűzből dolgozott.
Köszönjük szépen Mártinak a történet első részét, és ennek lesz egy folytatása. És így felmerült bennem a kérdés, ismerve több történetet is, hogy honnan ez a szimpátia a kovács mesterség és a kovácsok iránt?
Hát ez nyilván velem született, ez a szimpátia, meg aztán, mint említettem, az iparban volt módom kovácsolást látni, sőt, megpróbálni is. És ma is ugyanolyan nagyra tartom ezt a mesterséget, mint akkor. De nekem erről a felolvasásról eszembe jutott Kányádi Sándor neves költőnk, aki megkérdezett egy falusi kisiskolás, hogy szerintem mi a vers, mire az azt felelte kis gondolkodás után, hogy a vers az, amit mondani kell. Hát a próza meg az, amit olvasni kell.
Ennek a kötetnek az a címe, hogy Valóságmesék, és amikor ezt láttam először, akkor arra gondoltam, ismerve a előzményét ennek a kötetnek, vagy nem tudom, hogy nevezhető-e sorozatnak a Vándorúton, ami kezdődött a Batyó a kilincsennel. Szóval szerintem minden egyes könyvbemutató alkalmával, meg gondolom a magánbeszélgetések során is felvettük, vagy feltették neked a kérdésre, és akkor mi ebből az igazság, meg mi az, amit kitaláltál. És akkor úgy képzelem, hogy te azt mondtad, hogy na jó, akkor most adom ezt a címet, hogy valóságmesék, és akkor osszátok, beálltok be, benne van az is, hogy valóság, meg az is, hogy mesék.
Nagyon jó ötletet adtál nekem. Én is azt mondtam, hogy osszák be, mert lehet, hogy egy-egy történet úgy tűnik, mint hogyha velem történt volna meg, és akkor az egészen biztos, hogy nem velem történt, de könnyebb volt megélni. És van olyan, ami nem velem történt meg, az írás alapján.
De megtörtént.
Igen, nem velem történt, mégis velem történt. Szóval ez egy ilyen játék. És azért az álomnak is szerepe van a valóságmesékben. Hát én írtam valós meséket is egyébként éppen a könyvtár biztatására, aminek a Vörös Marti utcai iskolában nagy sikere lett. CD született belőle, a gyerekek lerajzolták az általuk vélt mesealakokat, és abból meg kiállítás, úgyhogy sok örömem volt ebből is, talán a cím is. Hát én nem is tudom, annyi minden példát mondhatnék az írással kapcsolatban. Én azt mondanám, hogy nagyon jó tanítóim voltak. Én még elemi iskolába jártam.
Erre voltam kíváncsi, hogy valóban tanítókra gondolsz, vagy ilyen példaképekre?
Valóban tanítókra gondolok, aki azt mondták, például a református templom közelében is az egyik tanítón próbált ugye a fejünkbe öntögetni a tudományt, és esküszöm, hogy később felnőtt koromban egy évig filozófiát hallgattam, de az ehhez ez nyomában nem ért annak, amit ezek az idős tanítók tudtak. Én evangélikus elemi népiskolákba jártam, ameddig volt ilyen iskola. Azt mondta nekünk ez a tanító, hogy akkor fogjátok vissza magatokat, amikor azt hiszitek, hogy tudtok valamit, és kérkedni kezdetek vele, mert abból később bajok fognak származni. És beszélt nekünk a nagy elődökről is, akik fáklyaként világítottak, és azt mondta, de én nálatok kevesebbel is beérem. Azt mondja, a sötétbe a szikra is világít. Úgyhogy akkor is dolgozatokat, én nagyon szeretném, elkezdtem írni, egy időben ilyen írásmánia jött rám, és hát azt hittem, hogy ez mind sikerült. Mindig jó jegyeket kaptam, egy eset kivételével. Amikor azt mondta ugyanez a tanító, hát fiam, ez jobb lett volna, ha álnéven írod. Vannak ilyen buktatója.
De ha ilyen nagy vonzódást éreztél az írás iránt, akkor különösen nagyon furcsa az, hogy 50 éves korodban jelent meg az első kötet.
Ezt most számoltad ki?
Hát tulajdonképpen nem, de a mai napon.
Úgyhogy, hát igen.
Tehát mégis a későn kezdtél írni, erre akartam utalni.
Hát nem későn, elég sok megírt dolgom van nekem, még most is olyan, amit a évtizedekkel ezelőtt írtam, és hát valószínűleg nem fog nyomda a festéket, hát nem azért, mert más kategória. Van kötetnyi mesém is, ami soha nem fog sajnos megjelenni.
De miért nem?
Hát, mert nem azért, mert én nem akarom, hanem nincs lehetőség. Hát ugyanez van, Koszoros Oszkár barátom megmondhatná, hogy évtizedekkel ezelőtt a helyi újságokat teleírtuk. Most nincs megjelenési lehetőség az orosházán íróknak. Csak az orosházi harangszó maradt, az egyházi lap, amiben lehet írni. Mi szorgalmasan írunk is bele, azt hiszem én is az első évfolyamtól kezdve, ha jól emlékszem, van már vagy 22 éves,
23.
év. Pedig hát ugye a mi orosházi életünk ez nem tud befogadni írásokat. Pedig szerintem sokat veszítünk, mert hát sorjáznánk utánunk a fiatalok. Hát nem én akarok írni az újságban. Meg valakinek be is kellene gyakorolnia magát, meg megismertetni a nevét. De hol? Hol?
Úgy gondolod, hogy igény az volna rá?
Hát lehet, hogy én rosszul gondolom, de szerint annak is szüksége volna rá, aki merne odaadni egy kéziratot valahol. Nincs.
Na hát hajrá.
Tudom én, hogy a média átvette ezt a szerepet, de azért véleményem szerint ez nem ugyanaz. Szó elszáll.
Tehát itt most a internetre gondolsz, mint igen, közösségi média?
Meg egyáltalán.
Amit egyébként feltettem kérdés, ez a valóság, meg igazság, meg kitaláció, arra te magad is válaszoltál a könyvben, csak lehet, hogy nem tudtad, de én megtaláltam, és el is olvasom egy mondat az egész. Azt írtad, hogy ezekben a történetekben az igazságnak nem mindig jutott főszerep, de azért igyekeztek úgy beállítani a dolgot, mintha a mondott esemény a valóságban is szóról szóra megtörtént volna. Hát valami hasonlót alkotsz te is. Nagyon érdekes egyébként, hogyha olvassuk a novelláidat, hogy vannak a történetek, amelyekből kinőnek újabb történetek. Például, amit említettél, álmok. Ez megkérdeztetem, hogy miért van? Tehát ez tudatos, vagy elindul az írói fantáziád, és akkor nem is tudod, hogy ez merre vezet?
Mind a kettő. Valamit azért szeretne az ember elrejteni azokban a novellákban is, ami látszólag nem a mai igazságokról, még helyzetekről szól. Mert azért ezek a dolgok ötöződnek valahol az ember tudatába. Mert jó dolog írni a gyerekkori csengő hangjáról, ami már nem szól, ugye rég nem szól, de mégis meghallja az ember, ha elkezd írni. Amikor írni kezdek, akkor mindig úgy gondolom, hogy most én a szép szavak pásztora akarok lenni. És hát ugye ez a szavakon néha meg is látszik, nem csak szép, hanem régiek is a szavak. És ilyenkor elhiszi az ember azt, amit Vörös Sándor írt, hogy alattad a föld, fölötted az ég, és benned a létra. És hogy ameddig ér el a létrán, az már rajtam múlik, vagy rajtad múlik, vagy bárki múlik. Mi feleségemmel őrséve kézenfogva megyünk szembe az évekkel, amelyek egyre csak múlnak. Jó magam írása, ő pedig a képeiben málig az elmondhatóság lehetőségét keres, meg a láthatásét. Úgyhogy valahogy nálunk oda lyukadok ki, hogy ehhez háttér is kell az alkotáshoz. Mondjuk mi szerencsésen megtaláltuk ezt a hátteret egymás mellett.
Milyen háttérre gondolsz konkrétan?
Tessék?
Milyen háttérre
családi gondolsz? Háttér, családi háttér. Mert ahol kitaszítás előtt áll valakinek a tevékenysége, az nagyon nehezen alkot. És ismerünk írói, költői sorsokat, akik úgy kisiklottak emiatt, vagy pedig hát nem éppen a mindennapi élet szabályai szerint működtek.
A másik ilyen észrevételem, ami tulajdonképpen kapcsolódik ehhez a történetből történetbe való megjelenéshez, az pedig az, hogy sokszor érzi úgy az olvasó, legalábbis én sokszor éreztem úgy, hogy szívesen olvastam tovább egy-egy szereplőnek a sorsát. Tehát nekem egy kicsit úgy tűnik, hogy bemutatsz egy szereplőt, úgy felépíted a hátterét, és amikor megismerem, akkor már valaki mással folytatott tovább a történetet, és ott hagyod azt a szereplőt.
Igen, hát...
Nem sajnálod?
De néha sajnálom. De hát vagy regényt ír az ember, vagy novellát. A maradékot áttesszük egy másik novellába. Úgyhogy...
Mi akadályoz meg abban, hogy regényt írjál?
Hát erre nehezen tudnék válaszolni. Tudnék, eleinte azt se tudtam elképzelni, hogy novellákat írok, amikor elkezdtem verseket írni. Hát én valahogy úgy vagyok ezzel, hogy komoly hasznát érzem a vers írásnak is, meg annak a három kötetnek, ami megjelent, mert azért a prózába is előjönnek ezek a hangok, ha nem is a szavak, meg a hangok. De néha elő is kapom némelyiket, hogy ó, hát én már valami ilyet írtam versbe is, hát hogy is van ez? Akkor hogy gondoltam? És most hogy gondolom ugyanezt a dolgot, mert vannak örökérvényi dolgok az életünkben, úgyhogy...
Nem tudom pontosan, hogy mennyi novella van benne ebben a mostani kötetben. Satszolok, mondjuk 20, de ami nincs annyi?
Engem se kérdezzél meg.
Ja, jó, akkor majd mindjárt megszámoljuk. De ami úgy felvetődik bennem, és azt már szerintem máskor is lehet, hogy így magánbeszélgetésre kérdeztem, hogy mi alapján választottad ki azt a 20 novellát, ami bekerült ebbe a kötetben. Gondolom, hogy több is van. Másrészt mi a sorrendnek vagy mi van a sorrend mögött? Mi alapján tetted ilyen sorrendbe?
Igen, hát ez tényleg érdekes dolog, mert amikor elkészül ez a mennyiség, mert azt mondja a kiadó és a nyomda, hogy pontosan ennyi oldalnak kell lenni, mert ugye ívekbe nyomják a könyvet, akkor én a novellákat addig írom, míg belefér az ívekbe. De nem az marad a sorrendje. Szóval van egy koncepciója annak, hogy mivel kezdődik és mivel végződik.
De a sorrendet
döntöm, mert nem szokták felülbírálni. A szerkesztő a szerkeszt.
Mert ezt azért elmondhatjuk, hogy egy komoly kiadó
komoly
támogat téged, vagy, vagy ad lehetőséget neked, a Napkút kiadóról van szó, már évek óta náluk jelennek meg a köteteid. Megszámoltam 18, hogyha legközelebb megkérdezik, akkor mostan tudjuk. És ha már így utaltam rá, persze nem tudom biztosan, csak utaltam rá, hogy vannak, vagy több novellád is van. Mikor írtad ezeket? Tehát mind egy friss alkotásnak a gyümölcse, vagy, vagy már korábbi novellák is kerültek bele?
Ez mind kötetében? Friss. Mind. Én már régi dolgokat nem rakok bele új kötetekbe. Olyan előfordult már, hogy a régi írásaimból kiemeltem valamit, hogy ne vesszen el, és beleillett egy új írásba, az a néhány gondolat, de semmi régi dolgot nem szedek elő.
Tehát ami megjelent 2016-ban, azok 2016-os alkotások.
Azok 16-ra készült. Igen.
Itt te is tettél arra említést, hogy, hogy a szavak, hogy te hogyan alkotod meg ezeket a mondatokat, és hogy igyekszel kiválasztani a szavakat, és valóban, tehát így arra gondoltam, persze csak viccesen, hogy akár egy szótárral is ki lehetne egészíteni ezt a kötetet, mert vannak benne olyan kifejezések, amelyeket vagy lehet, hogy ismerünk, de nem használunk, vagy egyáltalán nem is hallottunk korábban. Most mondok néhány példát, amit így kiírtam belőle, és esetleg a közönség felé fordulok, hogy ki az, aki kapásból tudja, hogy mi az, hogy északmutató. Pedig ez egy könnyű kérdés, senki nem. Az iránytű, igen, az az iránytű, az északmutató. Akkor vannak még ilyenek, hogy ónassá esett.
Ki tudja.
Van, aki tudja. A cserkelés. A vadász.
A vadászat tudja.
Kedvencem az, hogy megborosodott. Ezek is sok portimat is. Jól érzi magát ettől. Anzix. Az egy viszonylag könnyű, csak hogy el sem használjuk már ezt a kifejezést. Bürge. Birka. Ledől kumni. Minden délután. A fiskális és a menási, amit még így kiírtam, amiket valóban ismerünk, de, de nem nagyon használunk. Szóval arra volnék kíváncsi, Antibács, hogy ezek a kifejezések, ezek a szavak, ezek honnan jönnek elő a te emlékeidből, vagy, vagy korabeli írásokat olvasol, és akkor kiírod.
Hát is, is. Tudod, nem emlékekből, az emlékezetből. Hát végig ballattam a Székács József utcán, az egyik ablakban az van kiírva, hogy egy nagy fers lógó van eladó.
Történt ez mikor?
Láda.
De, de hogy ez mikor volt?
Hát olyan koromban. Ami a kiírásokat illeti. Hát egy kicsit profán, de elmondom, ez, ez megint a tanítókra térünk vissza. Sokat lehet tanulni gyerekkorban, aki eljár iskolába. A helyes írás, azon nincs gondom legfeljebb a pontokkal, meg a vesszőkkel, mert de ennek a, nem én vagyok az oka, hanem az a bitang számítógép. Rakom a mondatokat egyik helyről a másikra, aztán elfelejtem leellenőrizni, hogy hol is volt az a vessző.
Nos, de a számítógépen legalább tudod rakni
hát
a mondatokat.
Nos, ékezetekre térnék vissza, mert ez volt a legeklatánsabb példa, egy idegen szavakat is használjak. Tanítunk, nem, mit tudom én, egyetemi előadói szinten oktatott bennünket erre, de olyan maradandóan, hogy soha nem felejtettük el az ékezet jelentőségét. A nevezett iskolával szemben, a Táncsics Mihály utcán volt egy kiírás. Hármasával átküldött bennünket, hogy olvassuk el. És utána azt mondta, hogy kell nekem előadást tartanom az ékezet jelentőségére. Mondtuk, hogy nem. Ugyanis ki volt írva, hogy leveles szár eladó, csak elfelejtették az ékezetet rátenni. Úgyhogy
szó volt arról, hogy ez egy sorozat tulajdonképpen. Vannak különbségek, a, vagy érzel különbséget mondjuk a Batyú, aki nincsen, és a valóságmesék között?
Igen.
Mit?
A Batya a kilincsen az egyedüli kötet, amiben a folyóiratokba megjelent írás, amit gyűjtögettem össze. Az az egyetlen ilyen. Igaz, nem írtuk rá, hogy az, meg a gyerekkori élményekkel összevegyítve, túlmixolva egy kicsit, ugye. Ez már mindenki előtt ismert szó. Csak előttem ismeretlen. Az a többi, az évgyűrűktől kezdve az egy vonulat valóban. Lehetne akár sorozat is. És én azt hiszem maradok is enni, ameddig lehet. Én csak könyvbemutatóra mondtam azt, hogy nem nagyon akarnék könyvbemutatót, de már parkolón van egy fél könyvre való novellám. Úgyhogy azt még megpróbálnám befejezni, hogyha lehetőségem lesz rá, úgyhogy...
Hát ez már ígéretesen hangzik, és ami már elkészült, az stílusában
igen.
Kapcsolódik ehhez.
Kapcsolódik. Nem lehet most már ebből kiszállni. Ha sikerül ugye valósággá álmodnunk a gyermekfüves, gyermekláncfüves gyermekkor utcát, ahol megszülettünk, akkor ennek már egyenes folytatás, akkor már mindent meg tudunk álmodni, ha nagyon akarjuk. Biztos mindenki volt már a jelenlévők közül is úgy, valamilyen élethelyzetben, hogy egy pillanatra úgy érezte, egyedül volt, hogy még sincs egyedül. Ezek a kicsit misztikus történetek ilyen hangulatban indulnak el. Meg néha álmok hatására is. Mert mi az álmokban láthatatlanak vagyunk, a szereplőket látjuk csak. És ezt, ha ezt megfordítja az ember, egész furcsa dolgok derülnek ki belőle.
De még ez a misztikus rész, ami tényleg jellemző, meg ezek az álmok, ez is mind olyan, ami a nem tudom, múlt század előtt játszódik. Tehát olyanban nem gondolkozol, vagy nem is próbálkozol azzal, hogy a jelenben történjenek meg a történeteid?
Nem.
Nem akarsz, vagy úgy érzed, hogy nem tudsz?
Nem. Valahogy, ami közel van az emberhez, az más vonatkozásban nincs közel. Ennek a megírhatósága zsurnalisztika. Én legalábbis így fogom fel. Újságba való, folyóiratba való, jól meg lehet írni, élvezetesen. Én is élvezettel olvasom, ha ilyenre akadok, de hát ez könyvbe zsugorítani, vagy szorítani, ez egészen más dolog. Gábor fiam, a kisebbi fiamnak most jelent meg egy ilyen könyve. Hát neki újságírói végzettsége van. Én nem tudnék ugye telefonon anyagot szerezni, aztán egy óra múlva leadni, ez nem az én stílusom, hogy nem lenne íves dolog. Lehet, hogy ez sem az, de hát ő tud ilyen másfél oldalas mai történeteket írni, de elég bőven absztrahálja őket, meg szóval nem az én világom már. Gratuláltam neki, nagyon jó írások, de nem az én világom már. Hiába a kor meghatározza az embernek az életfelfogását is.
Van ebben a kötetben nagyon sok humoros rész. Tehát nagyon jellemző a humor a stílusodra. Van egy nagyon rövid részlet, amit most így felolvasnék, ahol is beszélget Körtés a hanggal. Azt mondja, hogy mindent elmondott már, vagy van még valami a tarsolyában a Körtén kívül? Érdeklődött a hang. Nincs. Bökte ki a Körtés. Ha csak az nem, hogy legtöbbször a kocsmárosik lánya szokta kiszolgálni a vendégeket. Mi ebben a rossz? Nyilván szemre való a leányzó. Kezdett újra bizakodni a hang. Akik már túlestek a látásán, azok azon a véleményen vannak, hogy inkább a természet tévedése látszódik rajta. Sietett közelebb vinni a szót a valósághoz a Körtés. Teli van ilyen apró humorokkal. Amikor ezeket leírod, akkor te is jól szórakozol rajta?
Igen. Elképzelem. Azt szoktam mondani írás közben. A feleségem az első aki meghallja ezeket a történeteket, lehet, hogy némelyiket már kívül tudja, mondom, sikerült csavarni rajta. És akkor tudja, miről van szó. Na, majd felolvasok. Öröm, amikor elér az ember egy olyan dologhoz. Hát én nem is tudom. Mi érezzük, tudjuk ezt, amit már említettem, hogy egy láthatatlan kéz már hosszú ideje a legnagyobb csendben végzi körülöttünk a dolgát, úgyhogy spórolni kell az időnkkel, vagy beosztani, és ha még valamit le akarunk tenni. Lehet, hogy említettem neked már néha évenként egy-két verset írok, de csak a magam örömére, vagy ha jön egy ilyen. Azt írtam, azt hiszem, hogy tavaly évben szállt meg ilyen téveszme, hogy írok egy verset, és abban azt írtam, hogy ne engedj elmenni, mert térkép helyett téged rajzoltalak a tenyerembe. Szóval a líra nem veszik ki az emberből, és át is vándorol a könyvben éjjel. Úgyhogy azért ilyen sajátságos.
Hát ha már szóba hoztad a lírát, akkor kénytelen vagyok még egyszer megerőltetni a szemet, mert a Sas Ervin annak idején, amikor megírta ezt, 1986. július 5-én jelent meg egyébként ez a recenzió, azt írta, hogy Berasztó Antal Megkezdett beszéd című verses kötete egy időben talán későn induló költői pálya jelentős állomása, ahonnan széttekintve remélhetjük, még magasabbra tör majd. Nyereség, hogy Verasszó nem szereti az indokolatlan formai rejtelmeket, versei a hagyományos eszközökkel ugyanúgy biztonsággal építkeznek, mint a szabad vers kereteiben, nem újító a forma megválasztása számára öntörvényű az alkotás folyamatában, együtt születik a verssel, hogy szolgálja azt, a vers pedig szolgálja a költőt, a költő pedig az olvasót. Impozáns kör, mely magába zárja a Berasztó Antal egész költői világát, tartását, arcát. Nyereség, hogy olvashatjuk és várjuk, amit még ezután olvashatunk tőle.
Hát nagyon örülök, hogy így látta. Később aztán budapesti antológiákban elég sok versen megjelent, és valami hasonlókat írtak, hogy én egy markáns egyénisége vagyok ennek a költői világnak, meg hogy szókimondó, meg minden. Szóval valahogy akkor a versekben jelentkeztek azok a dolgok, amiket te most nem hiányként említetted, csak az, hogy nem erről írok. Akkor nyilván kiírtam magam belőle, nem tudom. Hát az idő ugyanazzal gazdagít engem is, mint bárki mást tapasztalásokkal. Más országokban járom, más földrajzi tájakkal, másféle emberekkel, más kultúrákkal ismerkedve, és magammal hoztam azokat az élményeket, amivel találkoztam. Úgyhogy úgy neveztem, hogy lelkemben kucorgó emlékeket hoztam. És aztán, hát de itt jön elő a líra.
De igen, hogy pontosan erre akartam lekérdezni, hogy a líra az, ami évenkénti egy-két verset jelent, ez meg fog jelenni valamikor? Gondolkozol ilyen?
Nem valószínű, ez csak olyan, mint szög a zsákból, úgyhogy néha kibújik. Emlékszem, hogy milyen nagy örömet jelentett számomra, amikor egy-egy versem vagy írásom alatta, fölötte megjelent az, hogy Verasztó Antal Magyarország. Mert az akkori Jugoszláviába is jelent meg Grúziába, grúz nyelven. Jugoszláviába magyar nyelven. Ezek nagy örömek. Ez a fizetség az írásért.
De még van másmilyen is. És most nem arra gondolok az anyagiakra, hanem a másfajta elismerésekre. De mielőtt esetleg erre még rákérdeznék, akkor most szeretném kérni a kollégámat, Márti, hogy akkor légy szíves a lelkipásztor és a Kovács történetének a lezárását ismertes velünk.
A Kovács és a luteránus lelkész mások által különösnek tartott barátsága és beszélgetéseik színe évek múltán sem halványodott. Akárhol is kerültek egymás szem elé, akármennyit is vitatkoztak, a barátságuk ettől csak egyre mélyebb lett. Ha Patkósék veteményesében Judit asszony földiebbre szeret, és Maréknyit a lelkészéknek szánt belőle, Ádám fia volt az, aki elsőként vállalkozott rá, hogy átvigye azt a majdnem eltállemben levő parókiára. Ott aztán mi tagadás, azért leginkább Jászmin kezébe szerette átadni a kóstolóba küldött szedelményt. A Kovácsék Ádám fia továbbra is annak örült, ha szerezni tudott egy újabb könyvet, ha máskor nem adódott alkalom, mivel az éjszaka csak az övé volt, hát akkor éjszaka olvasott. A lelkészék Jászmin lányával az ismerettség magától jött, bár egymással beszélgetni nem igen volt alkalmuk. Köszöngettek egymásnak. Ádám néha talált rá alkalmat, hogy a templom kerítése mellé sompolyogjon, amikor Jászmint ott látta a templomkárt fáli alatt könyvvel a kezében sétálni. A fiatalok továbbra is mindent úgy tartottak természetesnek, ahogyan volt. Idők teltével gyermekeik sikerült vizsgáin örvendezve, Judit asszony a kovács és Márta asszony a lelkész felesége szavakkal melengedték egymást. Így telt mellettük az idő. Aztán 10-1 néhány év múltán olyan dolgok lopakodtak napvilágra, amire egyik család sem számított igazán. Pedig ami bekövetkezett, különben egyszerű és természetes volt. Ugyanis az történt, hogy házsortól házsorig kezdett menni a hír, mivel többen is látták, amint a kovács fia kézen fogva sétált a pap lányával, és csak az árnyékuk ment utánuk. Azon a napon, amikor a lelkészüléhez is eljutott a hír, esett le az első hó. A lelkészházas pár, Péter és Márta, frissiben megfogadta leányát, és kiderült, hogy annak fiatal szívében Ádám iránt otthon van a szerelem. Átüzentek hát Gergelynek, ha éppen veri a vasat, tenné félre. Bocsánat. Mert fontos közös ügyük támadt, és ha lehet, Ádámot a fiát se felejtse otthon. Ugyan milyen közös ügye lehet egy kormos kezű kovásnak a templom emberével, morfondírozott magában Gergely, miközben a kezét törölgette. Aztán fiát rögvest maga mellé szólította, s nem sok idő múlva már látni lehetett a hóban a lábuk nyomát, ami a parókia épületé felé vezetett. Amikor a lelkész Gergely elé tárta a gyermekei köz kialakult vonzalom nyilvánvalóságát, a kovács oda volt az álmélkodástól. Úgy látszik, rosszul öregszem, mondta, hogy ilyesmit nem veszek észre. No, Patkós Ádám, dörrent rá nem éppen a helyzethez illő hangon Gergely fiára. Halljuk, mi az igazság? Nem hazudozni jöttem ide, apám. Én szeretem Jászmint, ő a szívem választottja. Hát akkor benne vagyunk, nyilatkozott a helyzetről röviden Gergely. Bezony, magam is úgy látom, hogy benne, erősített rá Péter Gergely véleményére. Amint látom, a Patkós családon Ádám fiamnak sikerült beteljesíteni a népi bölcsességet, mert amit ő kíván magának, minden csak a szebb és a jó részéről szemlél. De emiatt mi, akiket belehozott a dolgok sűrűjébe, most hirtelenjébe semmi egyebet nem látunk, csak a megoldandó dolgok nehezét. Fele is eltelt a szóban forgó évnek, mire elkövetkezett a család és a fiatalok igazi ünnepe, a kitűzött esküvő napja, amikor végre a háromszori kihirdetés után a násznép és a templomi gyülekezet előtt Lázár Péter áldást kérhetett az ifjú párra, aki nem más volt, mint Patkós Ádám újdonsult tanító és Lázár Jászmin, az esketést végző lelkész egyetlen leánya. Az esküvői szertartás után a násznép és a templomi gyülekezet ezúttal is a megszokott rendben hagyta el a templomot. Elől az ifjú pár, az örömszülők, a meghívottak, nyomukban a templomos néppel. A meglepetés kint az utcán érte az avatatlanokat, amikor az ifjú pár az alkalmi bámészkodók sorfala közt elhaladva nem a lakodalmas hely, hanem a kovács műhely irányába vette az utat. A kovács műhely kitárt ajtaján
Elsőként a fiatalok léptek be. Az ifjú asszony a menyasszonyi fehérben úgy hatott a kormos környezetben, mint egy látomás. A szokatlan eseményhez szokatlan csend társult, ami másképp hatott a jelenlévőkre, mint az áhítattal telt templomi csendesség. Patkos Gergely a szinte már tapintható csendben a kovácsülőhöz lépett, és az odakészített kalapáccsal... rövid csengő ritmust vert rajta. Majd feltette a fiataloknak templomban is elhangzott kérdést. És itt újra elhangzott a szó, az igen a másik igenre. Az önmagában is szokatlan látvány káprázatos képet mutatott. Az ifjú pár mögötti falon a két arasznyi kereszt, amit az örömapa erre az alkalomra kovácsolt, szinte vonzotta a tekinteteket. Patkós Gergelyt viszont a ceremónia alatt hirtelenjében valami megmagyarázhatatlan furcsa érzés kerítette hatalmába. Már amikor az üllőt verte, akkor olyan érzése támadt, mintha más emelgetné a kezét, az üllő csengése pedig idegenül hangzott a fülének. Egész idő alatt határozottan azt érezte, hogy a láthatatlan ott állt vele szemben, az ifjú pár mögött, a kereszt alatt. Egy pillanatra a szemét is becsukta, hogy kirekessze a külvilágot, ettől a mozdulattól meg szédülni kezdett vele a műhely. Gergely, mint esketőkovács és örömapa, ilyen érzések hatása alatt kérte a mindenható áldását gyermekeikre. Amikor a boldogság útján lépegető gyermekeik után az örömszülők is kiléptek a kovács műhely ajtaján, Péter nagyon halkan, szinte sukva azt kérdezte, csak nem angyalt láttál, Gergely? Köszönöm.
Köszönjük szépen a felolvasást, és azt is, hogy megküzdöttél ezzel a mikrofon, könyv és kétkész problémával. Elnézést, hogy nem gondoskodtunk erről, hogy legyen mikrofonálmány, de és még azt is köszönöm Mártának, hogy az utolsó pillanatban ugrott be, azt azért el kell, hogy mondjam, hiszen a mai napon derült ki, hogy ő fog felolvasni. Ezt a novellát, ezt mi választottuk ki, de tudom, hogy te is egyet értettél volna, hogyha tudod, hogy mi ez. Sorsolni
fog. Jó választás volt.
Jó írás volt. Sorsolni fogunk tehát, azt nem tudom, hogy mennyi név van benne, közjegyző nem látta, de bízunk abban, hogy minden rendben van, és akkor szeretném megkérni arra, hogy akkor húzzák ki. Illetve a jelenlét írat, majd azt majd elkérem. Valaki esetleg tudja?
31-es.
A 31-es. De ha nem tudja, akkor nem mondani fogom. A 31-es Libor Ildikó. Gratulálunk neki. Én adjam oda, vagy?
Nem, ebből adjunk, nem?
Nem tudom. Parancsolj. És szerintem dedikálni is fogja majd Antti bácsi, amikor vége lesz.
Most húzzát.
Most húzzak én, jó. De én nem vagyok benne.
Ne.
Az Isten. A 43-as. Nem tudja senki, hogy a 43-as kicsoda. Vetésiné Petrányi Erzsébetnek is gratulálunk. Elsőke életében nem nyert, ezt állítja, hát annál inkább gratulálunk.
Nagyon jó, meg kell.
És az utolsó szám.
42-es.
Győri Dani József.
Fogadja szeretettel. Szíve.
És Antti bácsi természetesen dedikálni fogja, illetve majd meg lehet vásárolni a kötetet. Most, ha már egy kicsit így kipillentünk ebből a könyvemutató szerepből, most már úgyis rögtön vége van, de még, ha megengeded, akkor szeretnék egy programot ajánlani.
Hogyne, még nyugodtan bírja a közönség.
Jó. Ez egy következő könyvemutató lenne, az idei utolsó. Jövő hét kedden Dávid Lászlónak két kötetét is bemutatjuk itt a könyvtárban. Tehát december 13-án kedden 17 órától a Vincellér keresztje című regény és a Kisemberek nagy gondban különleges és mindennapi története című novellás kötetet fogjuk itt bemutatni a könyvtárban. És a regényről azt lehet tudni, vagy azt érdemes tudni, hogy még a nyomdában van, tehát még ez nagyon az utolsó pillanatban fog megjelenni, úgyhogy egy nagyon friss kötet fog megjelenni. Tehát jövő hét kedden Dávid Laci bácsának a könyv bemutatója, és akkor ha már itt említettem, hogy az egy nagyon friss kötet lesz, ez viszont nem egy nagyon friss kötet. Ugye részben a mi hibánk is, hogy ez így eltolódott, és szerintem legalább két időpontban már megegyeztünk, amit utána el kellett tolni.
De még belefért az évbe.
Hát erre nagyon törekedtünk, igen.
Igen. És, mert jövőre már nem 80 éves leszünk. Hát, ha megér.
Mert hogy megjelent az író 80. születésnapjára, igen. Eltelt fél év, tehát ennek körülbelül fél év, aminek megvan az a pozitív oldala, így a könyvbemutató szempontjából, hogy el tudod mondani, hogy milyen fogadtatásban részesül. Tehát aki már olvasta, milyen visszhangok érkeztek hozzá?
Hát olyan visszhangok, hogy legutóbb egy hölgy hívott föl, és nagyon tetszett neki a könyv, időnként fölolvas a férjének belőle, amikor az mással van elfoglalva. És azt mondta, nagyon sok ilyen könyvet szeretne még olvasni, mondtam, hogy hát önnek érdemes írni akkor, ha ennyire szereti. Jó fogadtatása volt. Én el is csodálkoztam rajta, hát én nem tartottam ezt a kötetet sem többnek, mint az előző sorozatokat, és valahogy ez kapta a legtöbb dicséretet. Lehet, hogy egységesebb volt, mint a többi. Hát ki tudja. És aztán más örömet hozó események is történtek velem. Ide írtam, hogy örömet hozók. A könyvtár kitalálta és elindította a könyv elvesztést. És nekem ebből sok örömem származott. Hát, igyekeztem adni, hogy a könyveket elvesztek, és egyszer a fiam címére írtak egy könyvet, meg küldtek egy aranyszínben fogó tollat, és azt írta az illető Budapestről, hogy aki kitárja a karját, lehet, hogy nem csinál karriert, de viszont találkozik sok emberrel, akiket átölelhet, csodálatosabbá teszi a világot azzal, hogy köztünk él. Köszönet az elveszett könyvért, mely örökre becsben tartva a miénk. Ez 2008-ban írta, és ugye azóta is adom a könyveket, ha ilyen elvesztés van. Ez is egyfajta öröm, és nagyon, nagyon jó ötlet volt. És ez most már él.
Köszönjük szépen. Látom, hogy van még ott az örömet hozóknál lista, vagy a listán még több pont is. Mondanál még valamit?
Hát igen, hát a könyvtárosok találták meg azt a dolgot, hogy Ausztráliába gyűjtenek verseket magyar költőktől, A-tól Z-ig. Hogy az ottani magyaroknak, ők ugye, akik idegenben élnek, azok azért másképp fogják föl, vagy többre értékelik. Lehet, hogy túl is értékelnek bizonyos dolgokat. Ott döbbentünk rá, egyik kedves munkatársat hívta fel a figyelmemet, egy 10 versemet illusztráltak is, és meg is kérdezte egy pedagógus hölgyet, aki az itteni gyűjtést végzi, és küldi oda valami döbbenetes jó illusztrációkat, hogy lehet, hogy az internet összeiszállt képi illusztráció, nem ők illusztrálják, és ennek is nagyon örülök, hogy ilyen távoli földrészre eljutnak a szavaim, úgyhogy erről ennyit.
És ezt hol lehet megtekinteni? Tehát az
interneten
meg lehet keresni.
Interneten ki lehet keresni.
És akkor, hogyha jól értem, akkor a számukra ismeretlen Belasszó Antalnak a verseit önszorgalomból, kertelésből gyűjtötték, és még illusztrációt is készítettek hozzá.
Igen.
Na ez is egy elismerés, úgy gondolom.
Igen, hát kaptam más elismerést is, úgyhogy volt egy szép évem, a Orosháza városért kitüntetés, és következő napon pedig egy irodalmi díjat vehettem át. Úgyhogy az alma a fájától műsor keretében. Úgyhogy én úgy érzem, hogy már megkaptam, ami jár. Nekem szokták mondani, ez jár, a reklám, mert ez önnek jár. Hát nekem nem jár, de úgy látszik, mégis megkaptam.
Egy nagyon fontos dologról nem beszéltünk még, és akkor arra mindenképpen, ha már az illusztrációt említetted, hiszen ennek a kötetnek a maga a címlapja is egy nagyon, nagyon jó kis
Nem az első, a lépcsőktől kezdve. Lépcsőknél ugyan fotó, de a többi három az mind a feleségem Balog Őrse illusztrációja. Én mondtam is neki, hogy ezt a könyvet kár volt megírnom, mert elég lett volna a címlap is, mert nagyon jól lefedi a tartalmat.
Melyik született?
Ez egy igazi mesebeli rajz.
Ez a rajz, és akkor lehet, hogy a alkotót kell, hogy megkérdezzem, és ez a rajz, ez a kötet novelláit olvasva született meg?
Nem. Rajzolok, és akkor megszűnik a világ, és akkor egy belső értékek jönnek elő, tehát akkor ezek csak úgy jönnek.
Tehát a rajz az elkészült, és utána...
Igen, utána adódott ez, hogy ehhez nagyon jól illik. Úgyhogy...
Köszönöm szépen, és gratulálok hozzá. És ki választotta ki ezt a címlapot?
A szerző.
A felelősség az ő.
Igen.
Én nem, tehát így lezárásaként a beszélgetések. Nem tudom, hogy van-e még valami, amit szeretnél így
említeni. Én azt hiszem, elég leterheltük a kedves közönséget.
Úgy. Igen, kicsit leterheltük, de majd lesz lehetőség a felfrissülésre, ugye Pogácsa és Tea és Ásványvíz formájában. És természetesen lesz lehetőség arra, hogy könyvet vásároljanak, akik nem nyertek, és akik még nem vásárolták meg korábban.
Kedvezményes áron tettől.
Kedvezményes áron.
Igen.
Tehát én szerintem az egyik legnagyobb rajongód lettem, mert én kétszer is elolvastam már az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy talán azért lehetett ez sikeresebb, persze nem tudom, vagy még népszerűbb, mert ahogy az ember olvassa ezt, akkor úgy kedve támad beszélgetni.
Igen.
Nem feltétlenül csak a könyvről, hanem úgy általában beszélgetni másokkal, meghallgatni másokat, meginni egy kancsó bort. Ez is nekem nagyon tetszett, ez a kancsó bort, hogy ez több helyen is megjelenik a kötetben, nyilván nem véletlenül. Szóval az egész könyv az emberi kapcsolatokról
Igen.
szól, és ezt nagyon köszönjük.
Én meg köszönöm a lehetőséget.
És akkor végezetül, hát akkor ezek szerint ez igaz, és nem egy félreértés, hogy te 80 éves voltál idén, vagy 85. életévedet töltötted be az idén. Úgyhogy akkor ez még majd gratulálok is. És még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, és fogyasszák egészséggel a kis vendéglátást, és aki szeretne vásárolni a könyvet, az megteheti. Köszönöm szépen, Antti bácsi, köszönöm szépen, viszontlátásra!